Ha kulcsersékely Attila színész nevét szólítom, a hallgatók többsége már tudja is, ki fog válaszolni, hiszen Attila hosszú ideig a rádiós rétes főzős műsorunk állandó szereplője volt. Most mégsem incsigladó recepteket, izgalmas kulináris tippeket tudhatunk meg tőle, hanem valami olyasmit, amiről talán egyre személyesen még nem beszélt a nagy közönségnek. Ki van a név mögött valójában? Szia Attila, Isten hozott. Szóval akkor ki is vagy te?
Elhúz kezdi csokolom, jó napot kívánok! Hát tulajdonképpen én Kulcsárszéke Attila vagyok, színművész, de mivel nagyon-nagyon szeretek főzni, és állítólag még meg is nekem a főzés, így lettem a kulinár rovat állandó vendég.
Hogyan függ össze a színház és a gasztronómia? Mindkettőnek szerelmese vagy?
Igen, egyértelműen. Úgy függnek össze, hogy mind a kettő egy kreatív munka. Tehát a színház is egy kreatív munka, meg a gasztronómia is egy kreatív munka. Én nem beszélve arról, hogy azért is vagyok szerelmes a gasztronómiába, mert egy-egy húzósan jösszük után a színházba. Tulajdonképpen nekem az a kikapcsolódás, hogyha kimondottan például egy olyan ételt készítek el, amire akár fél napon rámegy, és akkor ezt, én úgy szoktam nevezni ezt az ilyen főzéseket, hogy ez az én időm.
Tudjuk rólad, hogy pályafutásod egyik állomása a Virágot Algernonnak című alkotás, amelyben megformáltál egy sérült személyt. Mesélsz nekünk erről?
Igen, mindig nagyon szívesen, tulajdonképpen kisebb nagyon megszakításokat játszottam ezt az előadást, úgyhogy Nagy István Marosvásárják által nagyon-nagyon jól ismert színész, rádiós adta kezembe annak idején a regényt, amikor készített fel a főiskolára. Akkor találkoztam először a regénnyel, és aztán amikor eldöntöttük, hogy ebből egy kis előadást fogunk készíteni, én nagyon-nagyon beleástam magam a témába, úgyhogy nagyon-nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és egyáltalán nem bántam meg, hiszen egyrészt színházilag is nagyon-nagyon sikeres lett az előadás.
Hogyan hatott az előadás az életedre? Volt előtte kapcsolatod sérült személyekkel?
Nem, hát olyan értelemben nem volt természetesen. Nem dugtam a fejemet a homokba, tehát tudtam a létezésükről, de közvetlen kapcsolatom nem volt. Nagyon-nagyon sokat változott az életem ennek köszönhetően, hiszen egyrészt ahhoz, hogy hitelesen tudjam megformálni Charlie Gordon személyét, ezért 3 napig a Marosvásárhelyi kastélyban voltam ott 3 napot ott is, ott voltam együtt a sérült emberekkel, velük együtt. Nagyon-nagyon-nagyon sok megható történetem van róluk, és akkor nagyon-nagyon közelről megismertem őket, és természetesen megváltozott. Nem a véleményem, mert nem volt se negatív, se pozitív véleményem, de a hozzáállásom a sérült emberekhez nagyon-nagyon megváltozott ennek az adásnak.
Tehát kíváncsi vagy a mássággal élő emberekre? Mit kérdeznél meg tőlem, ha te lennél a riporter?
Nagyon jó kérdés. Hát nem könnyíted meg a helyzetemet ilyen nagyon jó kérdésekkel. Ez azért elég nehéz. De tulajdonképpen azt kérdezném tőled, hogy például te hogyan tekintesz a nem sérült emberekre? Tehát számodra abszolút természetes ez a dolog, vagy van egy örökös méregetés, megfelelni készség, és hogy az elmúlt években változott-e a mai megítélésetek és a úgynevezett normális emberek részéről?
Ez számomra teljesen természetes, tehát én nem teszek különbséget se sérült és se egészséges emberek között, viszont ezt hozzáteszem, hogy sok egészséges ember természetén és világlátásán a sérültek felé van, amit változtatni.
De hogy érzed, hogy azért az elmúlt években, hiszen mostanában nagyon-nagyon sokat foglalkozik a média is ezekkel a kérdésekkel, hogy az elmúlt években azért van valami pozitív változás? Ezt konkrétan ti érzitek, látjátok?
Az biztos, hogy van. Én mióta rádiózok, ezt teljesen mondhatom, hogy nagyon érződik, és erre szükség is van. Miért esett a választás Daniel Case művére?
Ez egy érdekes történet, mondhatnék itt mindenféle humbugokat. Az igazság az, hogy amikor Nagy István készített engem fel a színművészeti főiskolára, akkor a kezembe adta a könyvet, amit azelőtt nem olvastam, bár azért elég nagy könyvfogyasztó voltam már abban az időben is, hiszen nagyon jól tudott, hogy a mi fiatalságunkban nem létezett internet, televízió adások se voltak nagyon, tehát mi már csak azért is a könyvekre voltunk utalva, mert más nem volt, de hát ettől függetlenül nagyon szerettem olvasni. Ettől függetlenül valahogy ez a könyv kimaradt az én életemből, és amikor Nagy István készített fel engem a színművészeti felvételire, akkor idatta a könyvet, azt mondta, hogy ebből meg kéne csinálni egy monológot a felvételére. És elkészítettük a monológot, a felvételére bejutottam a színművészeti főiskolára, eltekultak az évek, természetesen a főiskola ideje alatt a rengeteg tanulás meg munka mellett szinte eszembe se jutott ez a történet, és aztán elérkeztünk a harmadévre, amikor kellett egy hosszabb, 20 perces egyéni előadás részletet készíteni egy vizsgára. És akkor jutott eszembe, hogy hoppá, hát a Virágot Algarnak a Daniel Case történet az nekem mennyire feküdt a felvételimen, és akkor megint újra megkerestem Nagy István, de elmondtam neki, hogy akkor én ebből szeretnék egy 20 perces részletet a vizsgámra, de már Babonából is, meg hát természetesen akkor, mivel Nagy Istvánnal nagyon jó baráti viszonyban is voltunk, mondtam, hogy mindenképp bele szeretném elkészíteni. És elkészült, és mivel az én tanárom, osztályvezető tanárom a Néhai Lohinszky Loránd volt, megnézte a vizsgát természetesen, és utána ő mondta, hogy jó lenne elgondolkozni azon, hogy ebből egy egész estés előadást, tehát egy egyéni műsort, egy monodrámát készíteni, mert tetszett az a 20 perc, amit látott. És miután elvégeztem a főiskolát, és elkerültem a Szatmár Németh Északi Színházhoz, akkor megkerestem ismét Nagy Istvánt, és mondtam, hogy csináljuk meg az egész előadást, és ő természetesen volt erre a történetre, úgyhogy még egészen kezdő színész koromban, kis diplomásként nekem már megvolt a szakmányatója ennek az előadásnak.
Mivel foglalkoznál, ha nem lennél színész? Ez a szakma mennyire változtatott meg téged érzelmileg? Vagy talán mi az, amit leginkább nyújtott neked?
Nagyon jó megint a kérdésed, ugyanis ez a szakma valóban érzelmileg. Sokat közelebb kerülsz a színészet által. Egyrészt azért, mert megformálsz a karriered során különböző embertípusokat, akikhez közel kell kerülni, úgy agyilag, mint lelkileg is. Amennyiben nem ezzel foglalkoznék, tulajdonképpen kapcsolódna az első kérdésedhez, a gasztronómiához, ugyanis ha én valami, nem azt mondom, hogy csoda, mert nem csoda lenne, hanem valami technek köszönhetve, nem tudom, valaminek nem tudom, de sorszerűségnek, mert nagyon sorszerűségnek, valami sorszerűségnek nevezünk így, nem foglalkozhatnék tovább színházzal, akkor én valóban vendéglátással foglalkoznék, gasztronómiával, de olyan értelemben, hogy ilyen nagyon-nagyon kicsi panziót vezetnék, ahol gyakorlatilag ilyen 10-12 vendégnek főznék, tálalnék, anekdotáznék, mesélnék, tehát nagyon el tudnám képzelni az életemet úgy, hogy egy ilyen kis közösségeknek főznék finomakat, és velük együtt.
Mi a legfontosabb az életedben, amiért üzön bizony át megküzdenél?
Köszönöm ezt a kérdésedet is, ugyanis ez nem fűződik a színészethez. Amiért én tüzön vizen át megküzdenék, tulajdonképpen a gyerekek. Tehát most nálunk ez nem létezik, ez az intézmény, ilyen más országokban szoktak felkérni nagyon híres embereket, természetesen nem véletlenül, nagyon híres egy ügynek a nagykövetei legyenek, és ha esetleg engem egy ilyen megtalálna, és választott találjon meg engem, akkor én mindenképp a gyerekek jogaiért, de nem abban az értelemben, amilyen értelemben szokták ezt használni, hogy a gyerek munka, meg kisákmányolás, stb., hanem valahogy nagyon el tudnám képzelni, hogy azt tűzzem az ászlóra, hogy minden gyerek a világon az anyagi helyzetétől, környezetétől függetlenül boldogan élhessen, bántódás nélkül, és aztán ez a legfontosabb, hogy bántódás nélkül, tehát én nem tudok annál aljasabb dolgot elképzelni az életbe, amikor megütnek neked. Tehát nem nagyon aljas dolognak tartom, hogy szerintem a gyerek nem tud olyan bűnt elkövetni, hogy egy nála sokkal nagyobb, sokkal erősebb ember például arcon üsse. Számomra mindig egy nagyon felháborító dolog, úgyhogy én valahogy ebbe a szegmensbe keresném a küldetésemet, hogyha tőle függne, akkor egyetlen egy gyereket se érjen bántódásra.
Úgy tudom, sokat költöztél a családoddal. Számodra mit jelent az otthon?
Igen, mi nagyon-nagyon sokat költöztünk. Az elmúlt 20 év alatt én 20 éve vagyok együtt a feleségemmel, és hol az ő orvosi munkája, hol az én színészi munkám miatt nagyon-nagyon sokat költöztünk, sőt, azt is el kell árulnom, nincs vele semmi titok, hogy most is pont egy költözés előtt állunk, reméljük, hogy most már az utolsó költözés az életünkben. Úgyhogy valóban ebből a szempontból a sok költözés miatt mi, ha nagyon szigorúan szeretnék fogalmazni, egy kicsit ilyen gyökértelenetlekké váltunk. Nekünk állandóan mindig máshol volt az otthon. Én, ha nagyon-nagyon röviden kéne összefoglalni, akkor én azt mondanám, hogy az otthon ott van, ahol mi hárman boldogok vagyunk, ugyanis sajnos ez is egy sorszerűség, mivel nem így terveztük, de csak egy gyerekünk van, már többet szeretünk volna, de hát az élet nem adta meg. Hát én valahogy én úgy, mi úgy véljük, hogy számunkra ott az otthon, ahol mi hárman boldogok vagyunk.
Milyen lenne számodra egy tökéletes társadalom?
Azért most már 48 éves vagyok, mondhatom, hogy közel 50 éves vagyok, és hát illúziókban nem hiszek, ahány ember annyiféle, és így a tökéletesség nem érhető el. De én azt mondanám, hogy ha közelíthetnénk a tökéletes társadalom felé, akkor tulajdonképpen egy fontos dolog lenne, és az az elfogadás.
Említetted, hogy nagyon hiszel a sorszerűségben. Ezen kívül miben hiszel? Mi határozza meg a gondolataidat, mindennapjaidat?
Hát tulajdonképpen minden a sorszerűséghez kötődik, mivel hogy én nagyon erősen hiszek abban, hogy nincsenek az életben véletlenek, hanem valami felsőbb hatalomnak köszönhetően a dolgok az életünkbe. Én nem szeretném átvinni ezt a beszélgetést az Isten nem Isten ő kérdésébe. Én hiszek, de nem abban az értelemben, ahogy ezt általában szokták mondani, hogy bemegyek a templomba, elmondok egy imát, egy őszajó, szakállas bácsi van, aki valahol fent a mennyekben üldögél, és irányítja a világot, hanem én hiszek abban, hogy az egész életünknek, a világnak egy sorszerűsége, a dolgok nem véletlenül történnek, és én úgymond hiszek Istenbe, de én abban az Istenbe hiszek, hogy az benne van a beszélgetésben, amit mi most folytatunk, a telefonban, amit tartok a kezemben, meg én úgy gondolom, hogy én tehát hiszek abba, és ez szerint élem az életemet, hogy gyakorlatilag van egy felső hatalom, ami irányít minket, és ez mindenben jelen van, ami az életünket meghatározza.
Mire vágysz a jövőben?
Hát természetesen most mindenki azt várná tőlem, hogy elmondjam, hogy arra várok a jövőben, ágyom a jövőben, hogy sok-sok jó szeret találjon meg az is, hogy arra vágyom a jövőben, hogy még rengeteg-rengeteg finom ételt elkészíthessek a családomnak és a barátainknak, mert nagyon szeretjük, hogy a vendégeink vannak, főzhetünk nekik, és jól érezzük magunkat együtt, és ez is igaz, de én ennél egy sokkal meglepőbb válaszunk adni ezzel a hallgatóknak is, hogy nagyon vágyom arra, hogy legyen már unokám. Igaz, hogy a fiam még csak 19 éves lesz júliusban, remélem, hogy
kívánom, hogy vágyat teljesüljön, és egy új jövevénnyel bővüljön családotok minél hamarabb. Köszönöm a beszélgetést!
Én köszönöm nagyon szépen!